nevében. És vezél engem igaz ösvényében.
Foglaljunk helyet, testvéreim, és a 166. dicséretünket keressük elő, a 166. dicséretünket, és énekeljük mind a 4 versével. A 166. dicséretünk első verse így kezdődik: Urunk Jézus, fordulj hozzánk, szent lelkedet ma töltsd ki ránk. Hallgass meg, Izrael pásztora, mutasd meg hatalmadat, jöjj segítségünkre, Istenünk, újíts meg bennünket. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét Lukács evangéliumának 17. részéből, a 26. verstől a 37. versig. Lukács evangéliuma 17. részében, a 26. verstől a 37. versig ezt olvassuk. Jézus mondja: és miként a Noé napjaiban lett, úgy lesz az ember fiának napjaiban is. Ettek, ittak, házasodtak, férjhez mentek mind a manapig, melyen Noé a bárkába beméne, és eljött az özönvíz, és mindeneket elveszte. Hasonlóképpen, mint a Lót napjaiban is lett. Ettek, ittak, vettek, adtak, ültettek, építettek, de amely napon kiment Lót Sodomából, tűz és kénkő esett az égből, és mindenkit elvesztett. Ezenképpen lesz azon a napon, melyen az embernek fia megjelenik. Az nap, aki a háztető lesz, és az ő holmija a házban, ne szálljon le, hogy elvigye. És aki a mezőn, azonképpen ne forduljon hátra. Emlékezzetek Lót feleségére. Valaki igyekszik az ő életét megtartani, elveszti azt, és valaki elveszti azt, megeleveti azt. Mondom néktek, azon az éjszakán ketten lesznek egy ágyban, az egy felvétetik, a másik elhagyatik. Két asszony őrül együtt, az egyik felvétetik, a másik elhagyatik. Ketten lesznek a mező, az egyik felvétetik, és a másik elhagyatik. És felelvén mondának néki: hol, Uram? Ő pedig mondanékik: ahol a test, oda gyűlnek a saskesejük. Isten áldja meg az ő igéjét és annak magyarázatában. Most jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és könyörögjünk. Mennyei édesatyán, köszönjük te néked, hogy ma is eljöhettünk ide a te házadba. Köszönjük néked, hogy gondviselő szeretetedet az elmúlt napokban is megérezhettük. Köszönjük néked, hogy mindenről gondoskodtál, amire szükségünk volt. Áldunk téged az erőért, a lelki javakért, a testi javakért, amiket elhettünk. Köszönjük néked, hogy dicsérhetünk téged mindazokért a lelki javakért is, amiket megajándékoztál minket. akár az otthonunkban, akár gyülekezetbe, bárhol. Köszönjük a te igédet, ami utolért bennünket a héten is, és erősített, szólongatott, bátorított, vezetett, tanácsolt bennünket. Köszönjük te néked, hogy ahogy testünkről, úgy lelkünkről is gondot viselsz, egészen kezedben tartasz bennünket. Kérünk téged arra, hogy most is te szólalj meg, közöttünk is, és minden helyen, ahol a te igét hirdettetik. Hadd legyen a hirdetett ige valóban Isten igéje, a te szavad, amely megeleveníti a lelket, amely fölemeli a csüggedőket, megerősíti a bátortalanokat, vigasztalja a gyászolókat, a szomorúakat, örömöt ad az örvendezők szívébe. Kérünk téged, hogy munkáld a szívünkben, hogy bízni tudjunk benned, hiszen ez a legnagyobb dolog, hogyha bízni tudunk a te szavadban, a te igédben, atyánk. Ha bízni tudunk Krisztusban, aki maga az ige, és munkáld a szívünkben az engedelmességnek a vágyát is ezen a napon is, hogy ne csak hallgatói legyünk a te igédnek, és ne csak gyönyörködjünk abban, hanem hadd legyen ott bennünk, hogy átültessük a valóságba, amit mondasz. Hadd legyünk készek az engedelmességre. Támogass minket az engedelmesség lelkével. Segíts, Urunk, bennünket, hogy a te dicsőségedre való élés szívünknek nagy vágya lehessen, és ezt a vágyat is gerjeszt fel bennünk, hogyha elaludt volna, vagy meghamvat volna egy kicsit. Hadd legyen ott a szívünkben az, hogy mi nem másért akarunk élni, hanem a te érted, a te dicsőségedért. És te gerjeszt fel a szívünkben, hogy szeressünk téged még jobban. Segíts, hogy ha a szeretet meghűlt volna, az is felmelegedhessen újra. Hadd lángoljon fel újra az irántad való szeretet azért, mert szerettél és szeretsz minket, hiszen elküldötted Krisztust érettünk, megváltást szereztél általa, üdvösségünkről gondoskodtál, bűneinket eltörölted, megszabadítottad lelkünket. Olyan dolgokat tettél nékünk és velünk, amelyeket nem tudunk igazán érteni, de jó bennük megnyugodni, hittel elfogadni. Kérünk, hogy hadd gerjessze fel a szívünkben mindez, felénk sugárzó szereteted, az irántad való szeretetet. Kérünk, hogy így áldj meg minket a mai napon, a te akaratod szerint, a te dicsőségedre, Krisztus nevében. Amen. Kedves testvérek, igehirdetésre készülve a 294. énekünk első versét énekeljük el. 294. első versét. Jézus vigasságom, esdekelve várom áldó szavadat. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk alapigéjét hallgassátok meg a Zsoltárok könyvéből, a 119. Zsoltárból, a 131 és 132. versekből. A te beszéded megnyilatkozása világosságot ad, és oktatja az együgyűeket. Szájamat feltátom és liheg, mert kívánom a te parancsolataidat. Tekints rám és könyörülj rajtam, miképpen szoktál a te nevednek kedvelőin. Foglaljunk helyet, testvérek! Kedves testvérek, október 4-én a Magyar Alumínium Termelő és Kereskedelmi ZRT ajka melletti tározójának átszakadt a gátja, mint tudjátok. Csak nem 1 millió köbméternyi mérgező, maró hatású vörös iszap ömlött ki a gátszakadás miatt. A tömény, maró, lúgos iszap áradás 3 települést, Devecsert, Kolontárt és Somlóvásárhelyt érintette. Mint egy 40 négyzetkilométeres terület lakossága is és élővilága is súlyos katasztrófát élt. Tehát nagyon sokan megsebesültek. Úgy tudom, hogy eddig 9 halott van. Rendkívül nagy anyagi kár keletkezett, földterületek, a levegő, építmények súlyos károkat szenvedtek. A térségbe katasztrófa helyzet alakult ki. Ezeket a dolgokat látva, keresztény emberként legelőször is le kell szögeznem és szögeznünk, hogy minden egyes esemény, ami a világban történik, Isten akaratából van. Akár jó, akár rossz. Semmi nem történik, ami mögött ne az ő akarata állna. A Heidelbergi KT-nak a 27. kérdés felelete így kérdezi ezt, hogy mi az isteni gondviselés? És a válasz, az isteni gondviselés Isten mindenhol jelenlévő ereje, mely által mennyet és földet, minden teremtménnyel együtt, mint egy a saját kezével fenntart, és úgy igazgat, hogy fák és füvek. Eső és szárosság, termékeny és terméketlen esztendők, étel és ital, egészség és betegség, gazdagság és szegénység, szóval minden nem történetesen, hanem az ő atyai kezéből jön. Mivel tudjuk tehát és hihetjük az ígéből ennek a felolvasott hitvallási mondatnak az igazságát, ezért kérdezhetjük meg, hogy mi lehet az oka annak, hogy ez így történt, és azt is megkérdezhetjük, hogy mi lehet a célja annak, hogy mindez így történt. Mindezekre a kérdésekre azonban nem emberi válaszokat keresünk, hanem az Úr válaszait, mert az ő beszéde, ahogy olvastuk a Zsoltárban, világosságot ad, és oktatja az együgyűeket. Nos, mit akar elérni Isten az életünkbe, a szívünkbe, akkor, amikor ilyen tragédiákat enged megtörténni a környezetünkbe? Először is nyilván önismeretre akar tanítani. Az Úr az igéje által is tanítgat minket az önismeretre, hiszen a Bibliában egy tükröt tart elénk, hogy abból megismerjük magunkat. Közelebbről a 10 parancsolat is egy tükör, amelyben nézve megismerhetjük saját magunk nyomorúságát. Ott van előttünk, mit akar Isten, hogy hogyan szeressük őt, és hogyan szeressük egymást, és ha belenézünk ebbe a tükörbe, és megvizsgáljuk benne a saját lelkünket, életünket, akkor meglátjuk, hogy bizony súlyos hiányosságaink vannak. Nagyon súlyos hiányosságaink, és ezért rászolgálunk Isten ítéletére. De sokszor az ember nem akar Isten igéjébe, vagy Isten törvényének a tükrébe belenézni, hogy megismerje onnan többek közt önmagát, és igazi önismeretre tegyen szert. Isten ilyenkor segít nekünk. Már idézőjelbe teszem ezt, mert sajnos kiprovokáljuk, hogy segítsen. Belevisz a nehézségekbe. Nehézségeket enged az életünkbe. És a nehézségek között, amikor megsanyargat minket, amikor próbára tesz, akkor is ott van az íge, ott van a törvénye. De a nehézségek között sokkal könnyebben belenézünk ebbe a tükörbe, hogy meglássuk az arcunkat. Van, amikor Isten jó dolgokat ad az életünkbe, de amikor jól megy a sorunk, akkor nem nagyon fordulunk az íge felé, Isten törvénye felé, hogy megismerjük magunkat. Úgy elengedjük magunkat. Mihelyest valami kórházba kerülünk, vagy valami, mindjárt Biblia is valahogy előkerül, meg az Istenről is elkezdünk gondolkozni, meg az Isten törvénye is valahogy úgy elénk jön, ha baj van. Hát Isten tudja, hogy ilyenek vagyunk. Meg kell ismerni magunkat az ige, az Isten törvénye tükrében a nehézségek között. A nehézségek között, mint ez a kolontári tragédia is. És az az igazság, hogy ilyenkor is az derül ki, ami bennünk van. Tudnélik, az derült ki most is, hogy igazából a népünk legnagyobb része, nem mondhatjuk, hogy nincs kivétel, hála Istennek van, de nagy része, legnagyobb része, túlnyomó része, a szívében Istennek nincs helye. Nincs helye. Istentelen a népünk. Istentelen. Hát ezt az igéből is tudjuk, sajnos mi se vagyunk jobbak az atyánk fiainál, mi is tudjuk, hogy ilyen szívvel születik mindenki, minden magyar is ilyen szívvel születik. De hát ez most különösen is kiderült. Például kiderül abból, hogy akinek a szíve istentelen, az Istenről hallgat. Ugye ez a nagy, nagyon beszédes hallgatás ez. Látunk bajba jutottakat is nyilatkozni a tévében, meg olyanokat is, akik nem jutottak bajba. Természetesen tudjuk, hogy a média sem mond mindig igazat, mert van, amikor a valóságnak csak egy kis részét láttatja velünk, sőt többnyire csak azt láttatja, részleteket láttat, és nem mindent láttat. De mégis, akárhogy is van, akik megszólaltak, azok Istenről nem beszéltek, legalábbis én nem hallottam ilyet. Feltételezem, hogy azért arrafelé is vannak, akik másképp gondolkoznak és beszélnek, de ők nem kaptak szót. Tegyük föl, nem nyilatkozhattak a tévébe. Minden esetre ez amikor valaki nem beszél Istenről, pedig beszélhetne, mert ott van a lehetőség, akkor nem beszélek róla. Ez azt jelzi, hogy az embernek Isten nem téma. Nem téma. Ő nincs. Nekünk testvérek, figyeljétek meg, az istentelen embereknek nem csak Magyarország, mindenhol így van a világon. Mindig csak emberekkel van dolgunk. Mindig csak a történelemmel, mindig csak a természettel. Azzal, amit meg tudunk valahogy fogni. Mindig ezekkel van dolgunk. A gyárosokkal, a vállalkozókkal, a rendszerváltással, a privatizációval, a szerencsével, a szerencsétlenséggel, az EU-val, cégekkel, önmagunkkal, vele nincs dolgunk. Mert nem hiszünk benne egyáltalán. Ateisták vagyunk. Aki nincs, arról meg minek beszélni, ugye? Aki nincs, nem létezik, se szívembe, se sehol, arról nem beszélünk. Ezt testvérek, hogy az Istenről hallgat valaki, ez azt jelenti, hogy nem dicsőíti. Ez a hallgatás, ez nem valami olyan semleges álláspont, hogy na hát, jó, hát nem beszél róla, nem beszél róla. Ez testvérek, ez egy negatív dolog, ha valaki nem beszél az Istenről. Negatív dolog. Ez a szíve romlottságának a jele. Aki közületek valóban hívő ember, az nem tudja megtenni, hogy különösen a bajba egy árva muk szót sem mondjon Istenről. És a bajban nem úgy emlegetjük Istent, a hívő emberek vagyunk, hogy szidalmazzuk meg, nem tudom micsoda, hanem máshogy. A tisztelet hangján. Akkor is szeretjük őt, a hívő emberek vagyunk, akkor is szeretjük, a bajt küld reánk. Akkor is dicsérjük az ő nevét. Ha el is mondjuk, hogy nem értjük, hogy ezt miért tette, vagy nem tudjuk, hogy ez miért történt így, de mégis tudjuk, hogy szeret minket. De beszélünk róla, az, hogy nem beszélünk róla, testvérek, hallgatunk, mint a sír, az annak a jele, hogy halottak vagyunk. Lelki halottak. Az Isten nincs jelen az életünkbe. Szükségtelennek látjuk, hogy akár meg is említsük őt. Ez az Isten megvetésének, az ő dicsőségétől való megfosztásnak a jele az életünkbe. A lelki halottak nem beszélnek Istenről. A másik dolog, testvérek, ami talán bizonyítja azt, hogy mennyire romlott is a szívünk, az az, hogy nem vállalunk felelősséget. A vezetőket láttuk, cégvezetőket, akik kijelentették, hogy ők bizony nem felelősek a bajért. Ki a felelős? Hát a természet. Ha most hagyjuk majd a bíróságra, hogy megállapítsa, hogy ki felelős, meg ki nem felelős, vagy elítélik, vagy felmentik őket, hagyjuk ezt a bíróságnak. De az biztos, testvérek, hogy már vagy 150 éve halljuk, hogy mindenért a természet a felelős. Mindenért a természet a felelős. Még jó, hogy van szegény természet, mert legalább felelőssé lehet tenni. A szél, az eső, a hó, mindenért a természet felel. Azért is, hogy mi emberek vagyunk, ezért is a természet felel. Az ember nem tehet semmiről. Arról se tehetünk, hogy emberek vagyunk. Arról is a véletlen tehet, meg az állati elődeink, meg az idő, meg az anyag. Ezek a személytelen dolgok. És itt is, testvérek, megint ez van. Ki a felelős azért, hogy ez történt? Az anyag. Elfáradt. Ugye? De nem bír tovább tartani. Hát elrepett. Elfáradt. Meg se kötött igazán. Ő a hibás. Miért nem csinálta meg? Ez lett volna a dolga. Nem. Akkor, ja, a véletlen. Hát egy véletlen baleset. A véletlen is ott van. A véletlen. Ja, az idő is ott van. Hát régen csinálták. Régen. Az idő eltelt fölötte. Előregedett már most. Ez sajnos így történt. Az idő a hibás. Miért múlt el az építmény fölött? A gát fölött. Mi nem vagyunk hibásak. Dehogy is. Mi nem tehetünk róla. A természeti katasztrófa, az tehet róla. Testvérek, sajnos ez így működik, úgy gondolom. Ha valaki Istennel nem számol egyáltalán, nem számol azzal, hogy Isten rám bízott dolgokat és embereket. És ezeket rajtam számon is fogja kérni. És én felelős vagyok neki azért, hogy amit a kezemre, a markomba tett, a gyárat, az embereket, az ő sorsukat, a környéknek a természeti valóságát, azokat a falvakat, akik ott vannak, a levegőt, melyek nem az enyém, hanem az övé, hogy én ezekkel hogy sáfárkodok. Miféle gondnoka vagyok én ezeknek? Ő tette a kezemre, neki tartozom ezért felelősséggel. Első renden neki vagyok felelős azért, hogy mit csinálok azzal, amit ő rám bízott. Hogy végzem el a munkámat, mint végzem el. És utána felelős vagyok az embereknek is, akik ott vannak, de még az állatoknak is. Meg még a füveknek, fáknak is. De elsősorban Istennek és az embereknek. Isten tesz felelőssé önmaga iránt és embertársaim iránt is. De akinek nincs Isten, testvérek. Hát lehet, hogy felelősséget érez az emberek felé valamilyen szinten, de maga nem tudja megmondani, hogy miért pontosan. Nincs rá igazi alapja, nincs rá igazi oka. Ez valami keresztény örökség, ami miatt még valaki felelősséget érez. De ha valaki a logikusan ateista, akkor az senkinek nem érez felelősséget. Nem érzi, hogy felelősséget tartozna bárkinek is, bármiért is. Ő egyedül magáért tartozik felelősséggel. Saját magának. Őt nem lehet számon kérni, hogy más számon kér, bíróság szám. Mit jön, hogy gondolják? Isten? Hát Isten meg nincs is. Emberek, akik ott vannak? Hát kik azok? Az istentelenségnek a bizonyítéka ez is, testvérek, sajnos. A szívünk istentelenségét árulja el, hogy nem vállaljuk a felelősséget se Isten előtt, se emberek előtt. Azért, amit csináltunk, műveltünk, azzal, amit Isten a mi kezünkbe tett, mi ránk bízott. Okolunk mindenkit, csak magunkat nem. Ezen túlmenő testvérek, talán még egy ilyen ismérve van a lelki halott embernek, az, hogy az anyagiakat isteníti. Az anyagiakat isteníti. Figyelj, az anyagi dolgok fontosak az életbe. Ezt el kell mondanunk, alá kell húznunk. Fontos, hogy legyen pénzünk, ruhánk, cipőnk, bútorunk, közlekedési eszköz, lakás, normális, tiszta környezet. Isten alkotta az anyagot, ne, az anyag nem valami rossz önmagába, erre szükség van. És meg is ígért, hogy gondoskodni fog nekünk, hogy legyen meg, ami kell anyagiakból, az életünkhöz. De testvérek, a hitetlen ember, az Isten nélküli ember szívébe, az anyag, az anyagiak nem Isten adományaként szerepelnek, amiért hálát adhatna Istennek, hanem isteníti őket. Az anyagiakat megisteníti. Megisteníti. Ezek a személytelen, élettelen, végső örök valóságok a számára. Ezektől vár mindent. Ezeket tiszteli, ezeket becsüli, ezeknek rendel alá mindent. Ezektől óhajtja megkapni azt, amit Istentől kellene neki várnia. Például az ember ezektől várja a biztonságát is. Az anyagiaktól várom a biztonságot. Azt hiszem, hogyha vannak anyagiak, akkor az én életem, létem biztonságban van. Na hát testvérek, Isten megmutatja egy pillanat alatt, hogy mekkora nagy biztonságban vagyunk. Meg tudtak védeni valakit? Akár csak a földi életét meg tudta védeni azoknak az embereknek, akik meghaltak. Volt ház, volt gát, voltak anyagiak. Lehetett bankszáma számuk is, sok pénzük is egyiknek, másiknak. Meg tudnak védeni az anyagiak, testvérek? Nem tudnak megvédeni. Azt hiszük, hogy biztonságban vagyunk. A hitetlen ember azt hiszi, azért hajt ezekre a dolgokra, azt hiszi, minél több van neki, annál nagyobb biztonságban van. A létbiztonsága megvan akkor. De aztán, amikor ott van a szemétbe, az, ami küszködött, lehet, hogy a családja, lehet, hogy már generációk óta halmoztak, hogy végre eljussanak valahova. Az egész ott van a szemétbe, testvérek, ugye látjátok, dobálják a kukába az emberek. Mert használhatatlan, tönkrement, vége van. Lenullázódtak teljesen emberek, családok. Borzasztó dolog ez. De Isten olykor megmutatja nekünk, hogy az anyagiakba bízhatunk mi nagyon. De ennyit érnek. Ezek nem fognak minket biztonságba érni, de az istentelen ember mégis ezektől várja biztonságát. Más nem is érdekli, csak az, hogy ezek meglegyenek. No, Isten testvérek, úgy az igéjében, a törvénye tükrében, és különösen a nehézségek között, amikor belesodor minket, belevisz minket ilyen dolgokba, akkor akarja, hogy szembesüljünk saját magunkkal, és meglássuk, hogy mi van ott belül, mi van a szívünkben, a lelkünkben. Ahogy Mózes mondta a zsidóknak, hogy az Isten 40 éve sanyargatott benneteket a pusztába, hogy megtudja, mi van a szívetekbe. De igazából nem neki kell megtudni, mert ő tudja. Nekünk kell megtudni. Nekem kell megtudni, hogy mi van az én szívembe. Hitetlenség, istentelenség. Lelki halott vagyok? Lehet. Lehet, hogy ezt kell megtudni. De a második célja Istennek, testvérek, éppen az, hogy ebből az állapotból minket, az istentelenségből, az ő megvetéséből magához fordítson. Kiemeljen ebből az állapotból, és magához térítsen. Ez egy csodálatos dolog, testvérek, hogy Isten nem akarja, hogy mi megmaradjunk ebbe az őt megvető, lelki halott, őt elutasító, őt levegőnek néző állapotunkba. Nem, testvérek. Ő nagyon jól tudja azt, hogy minket egy dolog vár. Mi nem tudjuk ezt, de ő tudja. El is mondja nekünk a Bibliába, hogyha ebbe az állapotban maradunk, amit leleplez, akkor el fogunk kárhozni. Az ő jelleme nem engedi meg, hogy mi üdvözüljünk. Az ő szentsége nem tűri meg a mi nyomorult, őt megvető és sok más egyéb bűnt is fölhalmozó lényünket, személyiségünket a maga közelébe. El kell, hogy kárhoztasson minket a saját jelleme miatt. Minket meg a mi bűneink miatt. Mert azt érdemeljük. Csak hogy Isten testvérek nem akar minket elkárhoztatni. Nem akar elkárhoztatni, hanem vissza akar magához húzni. Nem akar Isten, hogy némelyek elveszenek, hanem hogy az emberek megtérjenek és üdvözüljenek, visszaforduljanak ő hozzá. Hívővé legyenek, és az ő akaratát kövessék. Hát, hogy ezt elérje testvérek, sokszor bizony ránk küldi ezeket a nehézségeket. Tehát akár úgy is fölfoghatnánk, hogy Isten kolontár felett egy igazságos ítéletet hajtott végre, egy olyan ítéletet, amelyik mégis egy figyelmeztető ítélet, amivel az a célja az Istennek, hogy azok az emberek, akik ott élnek és a környéken, magukat megalázzák, és visszaforduljanak az Istenhez. Kezdjenek vele számolni. Bűnbánattal hozzátérve kezdjék el az akaratát keresni. Fogadják el Krisztust, és mint az Úrhoz tért emberek éljék tovább a földi életüket. Hogyha a nehézségek hozzá segítenének ott minél több embert ahhoz, hogy befejezzék az Isten nélkül folytatott életüket, és Istenhez térnének, akkor már a földi életük is más minőségű lenne. Boldogokká lennének azok az öregek, azok a fiatalok. Már a földön is áldás szállna rájuk, és ha meghalnak, örökké élnének. Mint Istenhez tért, megtért hívő emberek. Így igazán a földi életük és az örök életük javára válna ez a nyomorúság, amiben benne van. Értelmet nyerne ez a nyomorúság, amiben belejutottak szegények. Azt is mondhatjuk persze, hogy mindnyájunknak szól az a tragédia, testvérek. Mindnyájunknak. Jézus egyszer azt válaszolta, amikor megkérdezték, hogy miért halt meg 18 ember, egy nagy kapu rájuk omlott, és ott meghalt 18 atyafi. Azt mondta nekik Jézus, nem azért haltak meg, mert bűnösebbek voltak nálatok, hanem azért, hogy ti, akik most kérdeztek engem, ti térjetek meg. Az Isten azt akarja láttatni veletek, hogy ti is ugyanolyan nyomorult bűnösök vagytok, mint ők. Nem ítélhetitek el őket, hogy na, megérdemelték, mert az Isten most lesújtott. Ti ugyanolyan bűnös, hogy ti is megérdemelnétek. De most Isten azáltal, a szerencsétlen esemény által titeket figyelmeztet, hogy bánjátok meg a bűneiteket, az Isten elutasítását, és térjetek oda hozzá. Forduljatok oda, fogadjátok el őt. Így van, testvérek, mi is látjuk a bajt. Isten nem csak azokhoz beszél, akik ott vannak, hanem hozzánk is. Okuljunk az ő bajukból, és időbe térjünk az Úrhoz. Sírással is, kesergéssel is, megbánva a bűneinket, a vétkeinket, elfogadva az ő drága bocsánatát, amit Krisztus keresztjéért kínál nekünk. Simuljunk vissza az ő kezébe. És kezdjük el az ő hitében élni az életünket, az ő akaratát keresve. Hogy minket is megállhasson már földi életünkbe, és aztán ha meghalunk, akkor oda kerüljünk az ő jelenlétébe, az ő országába. Sőt, testvérek, még az is igaz lehet, hogy az Úr ezzel a tragikus eseménnyel, ami történik, mindig érzékelteti velünk a bűn miatti igazságos ítéletét is, amit majd legutoljára kijönt erre a világra. Ámos mondja, Ámos prófét, hogy folyjék az ítélet. Hát egyszer folyni fog az ítélet. Az egész mindenség ellen. Jézus visszajön és megtartja az utolsó ítéletet. Ennek a végítéletnek, testvérek, az illusztrációja is lehetne ez a borzasztó kolontári esemény. Ajka melletti zagytározóba csak gyűlt és gyűlt ez a maró, pusztító anyag, testvérek. Veszélyes magasságokba, itt már ott tornyosult a környék falvainak, városkáinak, lakóinak háza, vagyonkája fölött. Már ott tornyosodott. Egyre tornyosodott. Ők úgy gondolták, hogy van élet az iszap árnyékában. Lehet itt biztonságba élni, mert szép falaink vannak, meg szép házaink, meg kertjeink, meg autóink, meg gyorsak is vagyunk. De testvérek, nagy bajba voltak. Már akkor is, amikor ők úgy vélték, hogy milyen nagy biztonságban vannak, már nagyon nagy bajba voltak. Csak nem tudták. Nem törődtek vele, nem számoltak vele. Ők csak dolgoztak, gyűjtöttek, házasodtak, utazgattak, ettek, ittak, hajtották a pénzt. Élték az életüket. Közben meg nőtt az agy. Testvérek, az Isten haragja ugyanígy nő fölöttünk, az egész világ fölött. Növekszik a Szent Istennek a haragja, az ő megvetése, a törvényének, az akaratának a lábbal tiprása miatt. Az Istenre nem lehet játszódni. Növekszik a haragja, testvérek. Egyre magasabbra megy. Mi itt a földön éljük az életünket, azt hiszük, hogy itt minden rendben van, ugye semmi probléma nincs. Mint Noé napjaiba, mondja Jézus, mint Lót napjaiba, és az emberek élték. Mit gond, törődtek ők az Istennel, a szentséggel, meg a haragjával, meg nem érdekelte őket. De a harag csak nőtt fölöttük. S hiába nem vettek róla tudomást, nem számoltak vele, az csak nőtt, és egyszer lecsapott reájuk. Az Isten haragja, testvérek, egyszer lecsap, egyszer vissza nem tartja már az Isten a haragját, vagyis megszűnik a türelme. Megszűnik a türelme, mert egyről a türelme az tartja vissza még az ő haragját. Egyszer a türelmének vége van. És akkor ránk zúdul az ítélet. Akkor kiárad az ítélet az egész világra. Azt, testvérek, hogy mi még itt vagyunk. Van egy ilyen énekünk, amiben az van, hogy csak az Úrnak nagy kegyelme, hogy még nincsen végünk. Csak az Úrnak nagy kegyelme. Az ő türelme, testvérek, vár még. Mire vár? Miért nem jön vissza Jézus? Miért nem tartja meg az utolsó ítéletet? Mert még vár arra, hogy hát, ha észhez térnénk ezek között a tragédiák között is, amik már lassan a szomszédunkba történnek. És eljutnánk oda, hogy nem érdekel minket az a fajta élet, amiben az Isten megvetése van a központban, és a magunk megistenítése, meg az anyagiak hajtása, hanem ezt megbánjuk, hogy így élünk, és ezen változtatunk, megtérünk, visszatérünk a mi Urunkhoz. Keresni az ő akaratát, és követni azt. Dicsérve Jézust, ami drága megváltónkat, akinek köszönhetjük, hogy jött a földön is, már új életet kezdhetünk, és örök életünk is van, mert egyedül neki köszönhetjük. Isten türelme vár, testvérek, és noszogat minket arra, ezek által a nehézségek által is, hogy keressük az ő orcáját. Keressük az ő orcáját. A harmadik dolog, testvérek, amit Isten nyilván el akar érni az életünkben, hogy az imádójává tegyen bennünket. Az Úr a maga imádójává akar tenni. Nem csak arra indít, hogy hozzáforduljunk és elfogadjuk őt, mint atyánkat, Jézust, mint megváltónkat, hanem azt akarja, hogy imádói legyünk. Az több, mint hogy hozzátérünk. Imádói legyünk. Azaz az uralma alá rendeljük a szívünket, az egész valónkat, a gondolatainkat, az érzelmünket, az akaratunkat, a testünket, az egész lényünket és az egész életünket. Életünk minden területét, a családot, a munkahelyet, mindent. Alárendelünk, hogy ezekbe a dolgokba is, meg bennem is az ő akarata legyen meg, amit mondunk a mi atyánkban, legyen meg a te akaratod. Legyen meg a te akaratod. Az Isten imádás az, hogy legyen meg a te akaratod. És nem csak mondom, hanem erre törekszem is. A gyakorlati életbe, a családom rendjébe, a gyereknevelésbe, a pénzügyeimbe, a szórakozásba, hogy mit olvasok, mit nem olvasok, keresem az ő akaratát, és követem azt. Az imádók azok engedelmes emberek. Az ígétől függnek, az Isten beszédétől függnek, és így élik az életüket. Az Úr imádói, testvérek, jellemzi az is, hogy gyakorolják az önmegtagadást. Harcolnak a bennünk lévő bűnös vágyak, indulatok, érzések ellen. És ezeket le is győzik, mert Krisztusba kapaszkodnak. És Krisztusba kapaszkodva, aki megszabadította őket, Krisztusba kapaszkodva legyőzhetjük azt, ami bennünk Krisztus nélküli, vagy Krisztus ellen mozdít, vagy Urunk ellen hajt. Legyőzhetjük ezeket a tendenciákat, Krisztusba kapaszkodva. És azt mondjuk, köszönöm nekem, nem ezt kell, amire a szívem, lelkem is vinne, hanem azt, amit te mondasz. Azt csinálhatom, azt mondhatom, azt tehetem. Az Isten imádói vállalják az Istennek való engedelmességgel járó harcokat, konfrontációkat is. Mert ha mi következetesen magunkat megtagadva igyekszünk az Úr akaratát követni, testvérek, akkor előbb-utóbb össze fogunk ütközni emberekkel, akik nem ezen az úton járnak. Akiknek más a véleményük arról, amit mi gondolunk, vagy csinálunk, vagy hiszünk. És szóvá is fogják tenni. Ez a világ, mondja Spurgeon az egyik áhítatában, hogy foggal, körömmel harcol az Isten emberei ellen. Az Isten imádói ellen. Körülveszi őket, mint ahogy az asszírok a fallal körülvett városokat, és kezdték ostromolni azokat. Úgy vesz körül minket is. De nem tud minket legyőzni, mert az Úr velünk van. De átéljük azt, hogy konfliktusok, nehézségek, harcok támadnak. Ha az Úr imádói vagyunk, akkor nem egy ilyen kis rózsaszín, nem tudom milyen ösvényen fogunk járkálni, ahol ilyen kis madarak röpködnek körülöttünk, meg pillangók szállnak a vállunkra. És végül egyszer csak ölünkbe hullik a világ fölötti uralom. Nem, testvérek. Ha engem gyűlöltek, titeket is gyűlölnek majd, mondja Jézus. És azt mondja a zsidókhoz írt levél, hogy ki kell mennünk Krisztushoz a táboron kívül, aki ott szenvedett. Vállalva az ő gyalázatát. Nekünk is az a részünk. Az Úr imádói vállalják ezt is, a szenvedést, a halált az Úrért, az Úr akaratának az engedelmességéért. És olyan csodálatos testvérek, hogy ezek az Úr imádói, ezek mindig tudják, hogy kitől is kell várniuk, például a biztonságot. Nézzétek meg a Szentírást, olyan csodálatos testvérek ebbe a tekintetbe. Hogy beszélnek hívő emberek, hogy vallanak hívő emberek, hogy az Úr az én oltalmam. Ugye én képeket mondanak, az Úr az én kősziklám, vagy az Úr az én kőváram. Most megértettem ezt az Úr az én kősziklám dolgot is, mert ha úgy fogjuk fel a dolgot, hogy az Úr véd minket, mint egy kőszikla, akkor hát hogy véd minket? Mentem az előtt fiammal a Magas Tátrába, a Lengyel Tátrába most az ősszel. Már hó volt fölöttünk, és jött egy lavina. Hát Isten kegyelme, hogy nem lett végünk. Hát kellett fussak egy jó darabon vissza, előtt le volt tőlem maradva, és ő egy nagy sziklának az árnyékába állt. Egy hatalmas szikla árny, ő ott állt. És a lavina ment el mellettünk. Én is oda rohantam, még éppen vissza tudtam rohanni. Mondta, hogy apu, gyere vissza. Én már hallottam, hogy valami jön, de ott álltam előtte egy 10-15 méterre. Gondoltam, ott is elég lesz, de ő látta, hogy a fejem fölött jön le egy hatalmas hómennyiség. És kellett gyorsan visszarohanjak. Éppen, hogy vissza tudtam rohanni, hála az Úrnak. De ott van a kőszikla, aminek az árnyékában az ember védelmet, oltalmat talál. Ott maradok, elsodor engem. Lehet, hogy nem temet el, de lesodor a hegyoldalon. Elég nagy hegyek a Tátra hegyei. Azt, testvérek, egy nagy csoda volt nekem, hogy ezt túléltem egyébként. Vagy legalábbis még itt vagyok egészbe. De az Úr az én kősziklám. Ő véd. Úgy van, testvérek, ez, hogy Isten azt mondja, hogy mivel az Urat, mivel engem választottál a te védelmednek, a te pajzsodnak, nem ér téged veszedelem. És a csapás nem közelít a te sátorodhoz, mivel engem választottál. Nem a bankszámládat, meg a házfaladat, meg a kerítésedet, meg a nem tudom mit. Engem. Az Úr biztonságba helyezi, testvérek, az ő imádóit, és mi tudjuk, hogyha beteg ágyon is fekszünk, akár a halálos ágyunkon is fekszünk, és már a halál ott van, már ott szorongatja mindjárt a torkunkat, akkor is tudjuk, hogy biztonságban vagyunk. Mert az Úr kezébe vagyunk ott is. Ha mindenünket elvennék, akkor is biztonságban vagyunk. Lét biztonságban, mert az Úrtól várjuk a biztonságunkat. Nem az életbiztosítótól. Az Úr imádói ilyen békességben vannak, mert biztonságban tudják az életüket. És az Úr az, aki az ő imádói, testvérek, arra is tanítja, hogy segítsetek az embertársaitoknak. Itt a mi gyülekezetünk is segített, ahogy a múltkor kértük, hogy adakoztunk is, közel 100 000 forint összejött. Most az, hogy mi éppen templomot építünk, ez így egy nagyon nagy dolog. És biztos vagyok benne, hogy még sok más helyre is adtak a testvérek. Minket erre a testvér szeretetre, amelyik segítségnyújtásba megnyilvánul, amikor valaki bajba került, nem is ismerjük, vagy valami, erre minket Jézus tanít. Mi nem valami humánus érzésekből, vagy humánumból, vagy nem tudom miből vagyunk irgalmasak, abból is lehetünk, de mi elsősorban nem ezért vagyunk irgalmasak, mert úgy általában szeretjük az embereket, úgy általában. Különösen, amikor bajban vannak, de egyébként nagyon nem szeretjük őket, de a bajba jutottak, na akkor. Minket, testvérek, a bajba jutottat is, meg a nem bajba jutottat is ugyanúgy kell szeretnünk, és ahol segíteni tudunk, segítenünk kell, mert Krisztus erre indít minket. Még az ellenségeinknek is segítenünk kell, hogy az irgalmas samaritánus példázatába tanította. Jézus az imádóit nem engedi, hogy közönyösek, meg ilyen ridegek maradjanak, hogy mit érdekel engem a másik. Hanem pontosan arra sarkal minket, hogy segítsünk akár anyagiakba is, akár imádságba is odaálljunk melléjük, akár bizonyságtételbe is, hogyha valaki ilyennel találkozunk, hogy beszéljünk neki Istenről. A gyülekezetünk egyik presbitere ott lakik a környéken, Kálmán, Kovács Kálmán, és Ajkán tanít egy iskolában, egy gimiben, és ottan voltak olyan gyerekek, akik... meg szülők is, akikkel találkozott, akiket érintett ez a baj. És Kálmán írta nekem, hogy többeknek tudott bizonyságot tenni a Jézusról, az Úr szeretetéről, és arra, hogy ne az anyagiakba, hanem forduljanak most az Úr felé. És azt mondta, azt írta testvérünk, hogy úgy nagyon figyeltek arra, amit mondott. Nagyon figyeltek arra, amit mondott. Testvérek, az Úr az ő imádóit sarkalja arra, hogy mi szeressük az embertársainkat. Miatta szeressük. Nos, íme, testvérek, az Úr az, aki engedi ezeket a bajokat, és ezekkel a bajokkal, ezekkel a földi nehézségekkel minket akar önismeretre tanítani, hogy ismerjük meg a mi szívünknek sajnos a nyomorúságát. Jobban ismerjük meg a nyomorúságunkat. Vegyük észre, hogy milyenek vagyunk az Isten törvénye tükrében, az Isten igéjének a tükrébe. És utána tartsunk bűnbánatot ebbe, és térjünk az Úrhoz. Bűnbánatot tartva, bocsánatot kérve, azt elfogadva, forduljunk vissza Istenhez. De ne csak úgy visszaforduljunk hozzá, hanem kezdjük el az ő akaratának a követését. Imádói legyünk. Itt is, mi is, meg az ottaniak is, akik ott élnek. Isten szeretetéből jönnek ezek a dolgok, testvérek. Még a nehézségek is. Nagy jót munkál ezzel. A földi életünket is magához térítve meg akar minket itt is áldani. És ha meghalunk, mert egyszer mindegyikünknek meg kell halni, akkor ott is meg akar minket áldani. És azt akarja, hogy egyszer lássuk meg, és ki tudjuk mondani, hogy javamra vált a nagy nyomorúság. Nem csak földi javamra, örökké való javamra vált a nyomorúság. Hadd érné el bennünk is, és minden honfitársunkban Isten azt, amit el akar élni ezáltal a szerencsétlen esemény által. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, testvérek, és imádkozzunk. Köszönjük, Istenünk, hogy imádhatunk téged, aki gondviselője vagy ennek a mindenségnek, és benne a mi országunknak, népünknek is. Akkor is gondviselő vagy, amikor sok jót engedsz nekünk. Sok jót is átélünk, és olyan sokszor ezekben a jó dolgokban nem gondolkozunk el, hogy kitől van ez, honnan jön ez, mire indítasz erre. Sokszor kell neked a nehézségeket ránk küldeni, és látod, milyen kemény szívűek vagyunk mi, hiszen sokszor kellett minket már nehézségekkel meglátogatnod. És csak te tudod, hogy mennyire puhult meg a szívünk. Köszönjük néked, hogy most is tanítgatsz önismeretre, mert magadhoz akarsz húzni, vonni bennünket, hogy legyünk a te imádóid, a te akaratod követői. Urunk, hadd lássanak meg téged, különösképpen most imádkozunk a bajba jutott emberekért. Hiszen most őnekik sokan nyújtanak segítőkezet, és sok jó történik, és szeretet sugárzik feléjük. Voltak éppen a te jó indulatod, a te szereteted ez is. Könyörülj meg rajtuk, hogy vagy a rosszból, vagy ebből a jóból, ami most történhet velük, ebből is megismerjék önmagukat, és hozzád forduljanak. Kérünk téged arra, hogy te orvosold ottan a természetnek a kárát, baját is, és te állítsd helyre, amit helyre lehet ott állítani, és helyre akarsz állítani. Kérünk téged arra, hogy vigasztald meg az ottani gyászolókat, és az ő szívüket is fordítsd magad felé. Kérünk, hogy pótold ki azoknak hiányait, anyagi hiányait is, akik kárt szenvedtek. Kérünk téged arra, hogy tekints arra a részre is, különösképpen a nagy kárt szenvedett emberekre is, karold föl őket. Segítsd őket valóban felét fordulni a te áldásaid között is. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk magunkat is. Kérünk téged, hogy segíts okulnunk a negatív, rossz, bajos eseményekből, és segíts felét fordulnunk ezekben, mint bűnös, kegyelemre szoruló emberek. Hadd keressük a te orcádat, és hadd kövessük, amit te mondasz nekünk minden dolgunkban, hogy megállhass minket itt és örökké. Kérünk téged arra, Urunk, hogy tekints a mi népünkre is. Látod, Urunk, hogy ez a nép most szabad, de látod, hogy szabadsága mennyire romboló erővé lehet, ha nem a te igédre figyelünk. Segíts, hogy igédre tudjunk figyelni, igéd legyen ennek a szabadságnak a normája, hogy rend legyen közöttünk, békesség legyen. Kérünk, ragyogtasd föl az igédet, a Bibliát az embereknek, hogy azt kövessék, és abban téged kövessenek és szeressenek. Kérünk téged arra, hogy áld meg gyülekezetünket is, azzal, hogy épülhet a templomunk, ez a külső dolog, de mégis hadd legyen az a te igédnek háza, ahol megszólal a te drága szavad, az evangélium, ahol hívogatsz, ahol tanítasz, ahol erősítesz minket. Kérünk, hogy add, hogy ez is elkészülhessen a te dicsőségedre. Imádkozunk betegeinkért, gyászoló testvérekért, vigasztal, gyógyítsd, erősítsd őket. Kérünk azokért, akik messze földre utaztak, vagy akár csak itt utaztak el valahova, légy velük is, és hozd őket békességben haza. Kérünk téged, hogy tekints ránk a jövő héten is, amikor ünnepeljük a reformációt, és abban téged. Kérünk, hogy áld meg az estéket, amikor rólad, a te igédről emlékezünk, és a te orcádat keressük. Köszönjük néked, hogy mindezeket eléd hozhatjuk, abban a biztos tudatban, hogy te meghallgattál minket, mielőtt még kiáltottunk volna. Amen. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség. Mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Hirdetem a testvéreknek, hogy a jövő héten reformáció hete lesz, reformációra emlékezünk. Csütörtökön kezdődnek az esti alkalmak, csütörtökön 18 órakor a Kálvin téren, pénteken 18 órakor a baptista imaházban, szombaton az evangélikus templomba, és a honvédtéri templomba leszünk ránk következő vasárnap. Tehát a hétközi alkalmak este 18 órakor kezdődnek, Kálvin tér, baptista imaház és evangélikus templom sorrendbe, csütörtök estétől. Itt a gyülekezetünkben a keddi bibliaórát megtartjuk, este 18 órakor, de a pénteki imaóra most értelemszerűen elmarad. Az ifjúsági órák, hittanórák a szokott időbe megtartásra kerülnek. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Testvéreim, a záró éneket keressük elő. A 249. ének. 249. ének. A 89. Zsoltár dallamára énekeljük. A 249. ének 4., 7., 8. és 9. versét énekeljük, tehát a 249. 4. és utána 3 utolsó versét. A 4. vers így kezdődik: magasztald fel őtet, hogy használj magadnak.
Oh,
magyar himnuszt énekeljük el, emlékezve 1956 eseményeire is. Áldás békesség!